Üdvözlök mindenkit, ez a Fülke, a hvg.hu közeleti podcastja. Én Tóth Richárd vagyok, és Gergely Márton kollégámmal fogunk beszélgetni. Méghozzá a beszélgetést onnan indítom, hogy elindult a HVG adventi kalendáriuma, ahol a kollégáink elmondják azt, hogy szerintük sajtószabadság van-e Magyarországon, és milyen körülmények között, vagy milyen légkörben tudnak dolgozni. Arra kérünk mindenkit, nem titok, hogyha tudnak, akar támogassanak minket. És azért végtelenül aktuális az adventi kalendáriumunk, nem csak azért, mert december 1-én elindult advent, hanem azért is, mert miközben a sajtó egy részének egyre nagyobb szüksége van a támogatásra, aközben a héten is szűntek meg lapok, egy mindenképpen, egy pedig kérdőjeles, vagy hát több kérdőjeles, de erről majd fogunk beszélni, és megalakult egy olyan média gólem, amit többen a szerkesztőségünkben halálcsillagnak neveznek, ahová mindenki önkéntes felajánlásokkal élt a saját maga orgánumát tekintve, és az azért vicces, mert nagyon sokan azt hitték, hogy ezek az orgánumok, ezek a lapok, újságok, tévék, rádiók, bármi, ezek az övék. Például Mészáros Lőrincnek van egy rakás nyomtatott sajtója, ezt hihette, de hát kiderült, hogy nem az övé.
Hát ugye ennél talán még összetettebb, ami kiderült, nem csak az derült ki, hogy Schmidt Mária nem tudhatja magáénak a figyelőt, pedig olyan jól szórakozott vele, tehát lehetett látni, hogy privát háborúira, agymenéseire, illetve a családjának annak a részére, amely nem a rossz pártban ül, annak a reklámjára tudja használni. Most kiderült, hogy mégsem az övé ez a heti lap. Ezzel viszont ugye valahol az is kiderül, hogy ezek az emberek máshonnan vannak kárpótolva, az egész Orbán rendszernek ez a szisztematikus állami lerablása annak az érdekében, hogy utána Orbán Viktor saját hatalmát fönn tudja tartani. Ez most annaknál világosabbá vált. Tehát ugye ahogyan az e-heti HVG-ben írjuk, a Puch László információink szerint milliárdos tételért adta el a szabad földet Mészáros Lőrincnek. Majd Mészáros Lőrinc másnap az újonnan szerzett valamit tovább ajándékozta. Tehát egy olyan országban élünk, aminek a leggazdagabb vagy második leggazdagabb embere úgy vesz egy milliárdos értékű valamit, hogy másnap elajándékozza. Ez az ember azt állította magáról, lehet, hogy okosabb vagyok, mint Zuckerberg. Bocsánat, nem akartam gúnyolni tehát, hogy csak a frusztráció jött ki belőlem, nem a gúnyolódás. Bocsánat. Szóval, hogy Mészáros Lőrinc azt állítja, hogy lehet, hogy okosabb, mint Zuckerberg, de Zuckerberg biztos vagyok benne, hogy nem ajándékoz el egy előző nap milliárdokért megvásárolt terméket másnap más valakinek. Csak az ajándékoz el egy most megszerzett vagyont, ha tudja, hogy ez a vagyon sohasem volt az övé. Hogyha az a pénz, amiért ő ezt a szabad földet megvásárolta, az ölébe hullott. Ez a pénz honnan hullott az ölébe? A mi zsebünkből hullott az övébe. Tehát ez az a pillanat, amikor Orbán, amikor a rendszer mesztelen. Nem Orbán Viktor áll mesztelenül ugyanaz utcán, mint a király új ruhájában, bár majdnem, de a rendszer mesztelenül áll előttünk. Azt látjuk, hogy vannak vállalkozók, akik a saját tulajdontárgyukat, amely tavaly 11 milliárd forintot nyereségben termelt, és amelynek az összárbevétele 50 milliárd forint volt, ezt átajándékozzák egy másik alapítványnak, mert erre őket megkérték. És ők ezt nem egyfajta veszteségként vagy vereségként fogják fel, hanem a további rendszerből való nyerészkedésük fontos gesztusaként.
Hát ezt nemzetstratégiai jelentőségként fogják fel. És ha már szóba került a HVG e-heti száma, akkor is, amikor beszélgettünk arról, hogy mit írjunk a labba, és szerintem azóta is van köztünk egy, ha nem is vita, de egyfajta nézeteltérés, vagy valami ehhez hasonló, hogy ugye hallani lehet azt, hogy mivel vették rá ezeket a névleg média tulajdonosokat arra, hogy betolják az összes vagyonokat ingyen ebbe a holdingba. Ugye azt írjuk, hogy készül egy olyan törvényjavaslat, ami előírná azt, hogy csak non-profit média termékekben jelenhet meg állami hirdetés. Ezek az újságok, tévék, rádiók, bármi internetes portálok nyögésig vannak állami hirdetésekkel.
Azok nélkül nem is fenntartható.
És ismerünk olyan médiatermékeket is, amelyekben szintén rengeteg állami hirdetés van, nem kerültek bele ebbe a média holdingba. Te azt mondod, hogy ez, ha nem is kacsa, de csak egyfajta ijesztgetés. Én pedig azt mondom, hogy bármelyik pillanatban el tudom képzelni azt, hogy a parlament honlapján megjelenik egy ilyen törvényjavaslat.
Hát az, hogy bármilyen törvényjavaslat megjelenését elképzelhetőnek tartjuk, legyen az a legnagyobb abszurditás is, az igaz erre az Orbán kormány az most már elmúlt 8 évében megtanított. Tehát, hogy egyszerűen így december 23-a felé közeledve soha nem lehet kizárni, hogy hirtelen Kósa Lajosnak van egy állati jó ötlete még, és valamelyik éjjel egy törvénytervezet formájába bekerül a parlamentbe, és Áder János még extra föl kell a Beigli előtt, és aláírja. Szóval, hogy ez sajnos ma Magyarországon így működik, tehát ugyanúgy van Orbán Viktor kényekedve szerint privatizálva a törvénygyár, mint ahogy a nagy állami megrendelésekből élő cégek, melyek utána összefonódnak a nagy állami hirdetésekből profitáló médiatermékekkel. Tehát itt egy olyan rendszer van előttünk, amely most már nem, amely végtelen magabiztossággal, leválthatatlansága tudatában működik. Igen, tehát volt ez az információ, hogy ami az egy média tulajdonos környékéről származott, hogy a média tulajdonosok felé azt jelezték, hogy jönni fog egy olyan törvény, ami azzal fog járni, hogy csak a non-profit formában működők kapnak hirdetéseket. Én azt továbbra is el tudom képzelni, hogy volt egy-két olyan média tulajdonos, aki láthatóan jobban élvezte azt, hogy ő hirtelen ezeken a felületeken valamifajtaképpen a saját agymenéseit kiélheti, amennyire lehet érteni jó Molnár Miklós ilyen például a Riposztnál, de éppen Schmidt Mária is ilyen a Figyelőnél. Lehet, hogy ő nekik több meggyőzés kellett, mint mondjuk Mészáros Lőrincnek. Tehát Mészáros Lőrincnek valószínűleg semmiféle meggyőzés nem kell. Tehát még egyszer, aki milliárdos összeget fizet egy nap, hogy utána azt az így vásárolt terméket másnap elajándékozza, annak nincsen önálló döntése, annak nincsen önálló gondolkodás, annak nincsen önálló pénze.
És senki nem akar Spéder sorsára jutni, akit egyik pillanatról a másikra úgy szedtek le erről a mezőről, mintha soha nem is létezett volna.
Schmidt Mária együttműködésével, tehát hogy itt újra visszacsatolhatunk a Fidesz egyik ilyen... Na jó, most a... eltekintek a jelzők megtalálásától, mert kicsit hosszadalmas lenne. Tehát, hogy igen, a Spédernek az esete jól mutatja, egyébként Simicska Lajos esete is jól mutatja, mire lehet menni abban az esetben, hogyha valaki megpróbál ez ellen a kormány ellen olyan sajtótermékeket üzemeltetni, amelyek amúgy egyébként nem nyereséges vállalkozások. Tehát a mai magyar sajtópiacon nagyon kevés vállalkozás van, amelyik még nyereségesen tud működni a szabad piacról, az államtól függetlenül. Azok, amelyek nem tudnak, mert a teljesítményük ehhez nem megfelelő, azok vagy a politika közelségét keresik, vagy beledöglenek, vagy a tulajdonosaiknak minden anyagi lehetőségét elégeti. Ez történt Simicska Lajossal, és ez történne mondjuk Schmidt Máriával, akinek értelmezhetetlen számokat produkál a heti lapja. Nagy pénzért, jó minőségben nagyon gyenge tartalmat nyomtatnak, amely soha nem tudna megélni a szabad piacról. így aztán azért hosszasan nem több gondolkodhatott Schmidt Mária, hogy szeretne kivert kutyaként pénzt ölni abba, hogy egy pár ezer emberhez eljutó terméket életben tartson, vagy odaadja Orbán Viktornak, vagy...
Nem, mint hogyha sokat gondolkodnának azon, hogy ha valamire nincs szükség, akkor egész egyszerűen bezárják, de talán ezért nem is kellett Mészáros Lőrincet nagyon sokáig győzködni, mert ott van előtte a példa Simics Kalajos. Ha valaki túl nagyra nő, és rengeteg pénze van, akkor az még önmagában nem baj, de hogyha nem követ bizonyos utasításokat, és autonóm szereplőként kezd tetszelegni, az már óriási baj tud lenni a Fidesz rezsim 8.-9. évében. Viszont vannak olyan termékek, amelyek nem kerültek bele ebbe a holdingba, és itt nem a pesti srácokra gondolok, akik a Facebook oldalukon mindenkit megnyugtattak, hogy továbbra is önállóak. Azt a szót nem használtak, hogy függetlenek, mert ez az eddig sem állt meg a helyét, és talán ezután sem. Sőt, hát, szinte ugye, biztos, hogy ezután sem.
Ugye önállónak sem nevezhetőek a pénzügyi értelemben, legfeljebb abban az értelemben nevezhetőek önállónak, hogy nem Liszkai Gábor mondja meg mostantól nekik, hogy mi a történés, hanem mondjuk Stefka bácsi, tehát hogy úgy mondjam, az ő önállóságuk is erősen korlátozott, de hát ennyi legyen nekik a...
De én a TV2-re gondoltam, aminek Andy Vajna a tulajdonosa, és a Vajna tíme üzent egyébként férjének Amerikába, hogy ha valami jótékonysági akción vettek részt, és az Instagramjára posztolta, hogy megüzentem a férjemnek, hogy megparancsoltam azt, hiszem ezt a szót használta, hogy sokat jótékonykodjon, 13,5 millió forintot jótékonykodtak is, ami egészen groteszk tud lenni, hogy az állami pénzekkel kitömött például kaszinó koncessziókkal megtámogatott Andy Vajna jótékonykodott 13,5 millió forintot felesége tanácsára. De Andy Vajna nem került bele, és a TV2 nem került bele ebbe a holdingba, holott ott is komoly problémákról hallani.
Hát ugye azt írjuk, vagy az az információnk, hogy nem olyan könnyű egyrészt a TV2-t átvinni, másrészt a TV2-nek a jelentős hitelállománya és a továbbra is horribilis veszteséges működése boríthatná ennek az alapítványnak a non-profit jellegét, az egész alapítvány jelenlegi felépítését. Az információ, amit hallottunk, az, hogy a TV2 is meg fogja találni a helyét ebbe a csomagba. Ennek viszont valami fajta előfeltétele egy ottani regulálás, egy valami fajta képpen ennek a megoldása még házon kívül, hogy már Liszkai úrhoz ez viszonylag békésebb jelleggel érkezzen meg. Ugye voltak olyan dolgok is, hogy valaki gondolkodott azon, hogy esetleg a GVH vagy a médiahatóság engedélyét már a TV2-vel súlyosbított dolog nem fogja tudni megütni.
Nem sok fejfájást okoztak.
Utána kiderült, tehát hogy ugye ez egy ilyen meglepetés volt, ez a hét nagy meglepetése, hogy közérdekké nyilvánították ennek a halálcsillagnak a létrejöttét. Nekem tetszik ez a halálcsillag kifejezés, mert azt gondolom, hogy pont arra lesz képes, amire a filmben is a halálcsillag, tehát a kvázi ellenállókat egy egyesített média csapással fogják tudni tönkretenni benne, de még jobban fogják tudni koordinálni azokat az aljas támadásokat, amik a 18-as kampányt jellemezték.
Szerintem az egyik fülkében ezt már elmeseltem, majd visszahallgatom. Nem tudom, hanyadik beszélgetésünk ez már, de nekem a halálcsillagnál sokkal szimpatikusabb forgatókönyv lenne, hogyha az első Star Wars-ban, ami egyébként a negyedik volt a sorban, ott a kis Anakin Skywalker berepült egy droid vezérlőbe, és hogy hiába lőtték kívülről ezt a droid vezérlőt, a kis Ani berepült a belsejbe, és onnan felrobbantotta az egészet a fenébe, és akik kívülről lövöldöztek ellenállókat, meglepetten konstatálták, hogy hát nem mi voltunk, belülről robbant fel. Jó eséllyel ez a rendszer is majd egyszer valamikor úgy fog megsemmisülni, hogy belülről valami majd így felemészti.
Hát ugye nem belülről emészti föl ebben az analógiában, hiszen azért a Anakin az ugye nem egy belső ember, a Finn a belső ember a hetedik részben, aki ugye átáll a túloldalra. Na mindegy, ne a Star Wars-t elemezzük. De igen, hát legyen úgy, hogy a valaki bemegy egy fülkébe, behúz egy keresztet, és aztán utána annyi olyan kereszt alakul, amiből ez az egész halálcsillag felrobban.
De viszont...
Van rá lehetőség, hiszen ugye pont, és ilyenkor érezzük mindig magunkat megtisztelve, amikor a kormányzati intézet felsír, hogy még mindig baloldali média túlsúlya Magyarországon. Ugye ilyenkor mindig az a vicces, hogy a felületeket nézve nincs már baloldali túlsúly. Tehát 476 különböző terméket egyesít ez az új holding Liszkai Gábor alatt. Ma tucat számra nyílnak meg, tucat számra mennek át kormányhű működésbe szerkesztőségek, legyen a termék, újság, rádió vagy tévé is akár, de közben nem tudnak olyan terméket előállítani, ami érdekes legyen. Nem tudnak terméket előállítani, mert mindig arról szól minden, hogy Orbán Viktor egy zseni, és általában minden lapszámban még az SZDSZ-t is meg kell említeni, mert heted íziglen kell az SZDSZ-be még belerugni, ami, hát, hogy úgy mondjam, tehát tényleg a klímaváltozás idején egy egészen perverz módja az erdőpusztításnak. Csak hát ki akarja ezt állandóan olvasni? Tehát, hogy azért olvasni mégiscsak valami olyasmit fognak, amiben lehet, hogy így, és lehet, hogy úgy végződnek történetek, aminél nem lehet tudni, hogy mi lesz a vélemény eleve. És hát ilyen téren az a helyzet, ez a halálcsillag rendkívül unalmas. Tehát, hogy pont ugyanolyan uniformisokkal van tele, mint a filmben, most tényleg túltoljuk ezt a szimbólumrendszert. Rendkívül unalmas. Ezt senki nem olvassa. Tehát, hogy ha megnéznénk azt, hogy befektetett forint mennyiségre mennyi olvasó jön ki a kritikai oldalon és a kormány oldalon, na, akkor kapna azt hiszem végleg sikító frászt Orbán Viktor, és akkor lehet, hogy már nem Liszkai Gábornak adná az irányítást, mert amit látna az, hogy pocsék hatékonysággal működik. Tehát a magyar idők az valami elborzasztó hatékonysággal működik.
Szerintem barokkos romantika van abban, amikor azt mondod, hogy az emberek nem kíváncsiak erre az egészre, mert rengeteg olyan hely van ebben az országban, ahova egész egyszerűen nem nagyon jut el más, mint az országosan terjesztett magyar idők, vagy mint azok a megyei lapok, amelyek teljesen mindegy, hogy mondjuk Vasban, Zalában vagy Borsodban történik valami, ugyanazzal a címlappal jelennek
meg. Ezeknek a számait tudjuk, és ugye pont kimutatták, hogy az olvasottságaik alacsonyabbak, mint a... Ugye itt a tömeget, milyen tömegelérést mutató sajtó van, tehát a magyar idők nem mutat tömegelérést. A vidéki lapok valamivel jobban, de azok meg zuhannak, pont azért zuhannak, mert visszataszító a tartalmuk. Amit ugye nem lehet elkerülni, az ilyen téren a TV2, ami beszámol arról, hogy Soros megölte volna az anyját, illetve az M1 féle migráns hírek, meg az M4-en futó 1 perces migráns hírek, ezek inkább azok, amiknél nem lehet elkerülni, vagy nem lehet elkerülni a rádióban, a rádiókból, a kereskedelmi rádiók leegyszerűsített híreit. Tehát, hogy itt nem az írástudókról van szó, tehát hogy a magyar időket az a pár ezer ember olvassa, aki büszkén vállalja, hogy egy összeesküvés elméletként látja a világot. Nem az a probléma, hogy nem jut el hozzá az agyáig, ami le van írva, hanem hogy ilyen téren egy amerikai politológus karakterológiája szerint ő egy huligán. Tehát, hogy ez a Bratton nevű amerikai politológus úgy írja le a választók legnagyobb részét, hogy azok vagy hobbitok, vagy huligánok. A hobbitok borzalmasan keveset tudnak a politikáról, alig találkoznak a politikával, ritkábban is választanak, őket lehet a periférián megjelenő migráns hírekkel, és a megfelelő ijeszgetésekkel, és jutalmazásokkal választásra késztetni. Ebben Kubatov és Orbán Viktor közösen rendkívül nagy hatékonyságot érte. És aztán vannak a huligánok, akik pedig pont azok, akik ha Ronaldo műesik a 16-oson belül, akkor is azt üvöltik, hogy a teljes Milán, mi az AC Milánt le kell küldeni a pályáról, és egyszerre 8 darab 11-est rugatni a Ronaldóval, míg hogy a saját játékosának bármit megbocsát, viszont a saját játékosa ellen elkövetett legkisebb szabálytalanságot is a legnagyobb gaztetnek látja. Ezek a huligánok. A magyar időket huligánok olvassák. És akkor van néhány politológusi képben vannak ezek a ritka emberek, akik el tudják komplexen magyarázni a politikai cselekményeket, a politikai folyamatokat, és bár valahogyan gondolkodnak, meg tudják érteni, hogy a másik logikailag hogyan érti és mint érti azt, amit állít. Ilyen ember kevés van. Én azt remélem, hogy abban biztos vagyok, hogy a magyar időket ilyen ember nem olvassa, vagy legfeljebb szörnyű rácsodálkozásból. Azt remélem, hogy a HVG-nek vannak ilyen előfizetői, akik képesek megérteni más véleményrendszereket és más értékrendszereket, és ettől függetlenül alakítják ki a sajátjukat is. Nyilván a HVG-t is olvassa néhány huligán, hát nem lehet megtiltani neki.
Kicsit örülök, hogy nem spanyol futball példát hoztál, hanem olaszt, és én pont csütörtökön láttam, mentem valahova busszal, és ott mindig szeretek belenézni másnak a telefonjába, hogy mit pörgetnek, és tegnap találkoztam az első olyan emberrel, aki jó eséllyel, akkor ezen analógia mentén egy huligán volt, mert ő 8-8-8-at olvasott a telefonján, ami teljes értetetlenség és döbbenet, hogy bárki ezt a terméket fogyasztja.
Érdekes mondja, hogy 8-8-8 az a termék, amelynek a készítői, és ugye a Géfodor Gábor az egésznek a csúcsán, ők azok, akik valójában büszkék arra, hogy ők a huligánok. Tehát ők ennek is mondják magukat, ők Orbán Viktor békközépe. Tehát, hogy itt így ott kapcsolódik. Ugye a magyar idők az, amelyik igyekszik magának valami fajta szagosabb környezetet hazudni, mint ami. Tehát, hogy akik úgy próbálnak tenni, mint hogyha egy konzervatív napilap lennének, és nem egy utolsó 888. Tehát, hogy ilyen téren az egyiket én úgy érzem, hogy ami az, a másik egy jelentős önbecsapással működik, lelkük rajta.
Szerintem egyébként ugyanúgy, ahogy a GFG annó mondta egy nagy visszhangot kiváltó interjújában, hogy a polgári Magyarország az nem volt több, mint egy termék, egy kitalált dolog. Szinte biztos vagyok benne, hogy az egykor legnagyobb reménységnek kikiáltott politológus palánta Géfodor ezt az egészet is csak egy ilyen kreálmányként értelmezi és adja el saját maguknak. Egyetlen egy dologra vagyok még kíváncsi, és én azért nem tudom ezt megválaszolni, mert én nem dolgoztam ilyen terméknél, te pedig igen. Azért lett nemzet stratégiája kiemelt ez a holding képzés, mert hogy megjegyezték ebben a közleményben, hogy a print sajtó megvédése is kiemelt cél, és hogy ebben az évben megszűnt a Magyar Nemzet, korábban a Népszabadság. Te mit éreztél, amikor visszagondolván erre, hogy a Népszabadságot egyik pillanatra a másikra becsukták, most pedig a print sajtó megvédése miatt indokolják azt, hogy ezt versenyjogi szabályok miatt nem lehet vizsgálni?
Hát nem nagyon gondoltam bele, mert ugye nem nagyon lehet valamiből értelmet csiholni, ahol nincs értelem. Tehát ahol egy sima hazugság van, ugye ez az egész közérdekből való stratégiai jellegűvé kikiáltott média holding, ez egyetlen egy hazugság. Én meg vagyok róla győződve, hogy ez azért történik, mert egy olyan módot akartak találni az új alapítvány irdatlan média és piaci túlsúlyának az engedélyezésére, amivel nem veszélyeztetik azt, hogy majd másokkal szemben továbbra is szigorúan lépjenek fel. Tehát ha most a GVH-nak meg a médiahatóságnak kellett volna ezt az üzletet jóvá hagynia, nyilván jóvá hagyta volna, ezek bohóc sipkás szervezetek, pont úgy, mint a menekültügyi hivatal, amelyik Gruevszkinek menekült státuszt ad. Tehát, hogy lett volna út arra, hogy a GVH és a médiahatóság azt mondja, hogy ez így rendben van és rendben való, de ha ezt megtette volna, akkor sokkal nehezebben tudták volna elhajtani az RTL Klub és a Centrál Digitális Üzletágának fúziójáról szóló beadványt, és sokkal nehezebben lehetett volna más dolgokat megakadályozni. Ugye ilyen téren jut eszembe az, hogy a Népszabadság sorsa, vagy a Népszabadság bezárásának az első állomása az volt, hogy amikor az Axel Springer és a Ringier fuzionálni akart Magyarországon, akkor ezt a médiahatóság nem engedte, amely külön azért kapott egy törvényi felhatalmazást az ilyen típusú üzletek megvétózására, hogy már ez a Springer-Ringier üzlet a joghatósága alá essen, és ők voltak azok, akik 2014-re egy olyan formában engedélyezték csak ezt az egyesülést, ha a Népszabadság kikerül onnan egy osztrák bűnöző kezébe. Ez igazából végig meg volt rajzolva, ezt utólagosan látjuk. Ahhoz, hogy a GVH és a médiahatóság továbbra is így avatkozhasson be a médiapiaci eseményekbe, ahhoz, hogy úgy mondjam, szűzen kellett hagyni ezeket a bohócsipkás hivatalokat, hogy majd az ellenségek, idézőes ellenségekkel azt tegyenek, amit Orbán Viktor akar. Ezért kellett mellettük elnavigálni ezt az egészet. Tehát innentől kezdve, amikor minden hazugság, ugyanez ugye a CEU ügy. A CEU ügyről sokat beszélgetünk. És sokszor elfelejtjük, hogy másfél évvel ezelőtt hoztak egy törvényt arra, hogy egyetlen egy egyetemet Magyarországon ellehetetlenítsenek, és ebben a törvényben egy olyan feltételt írtak bele, ami nélkülük nem teljesíthető. Ugye ez egy értetetlen dolog, én ilyet nem csinálok, tehát hogy ki az, aki a saját jogkörét korlátozza, ráadásul valaki másnak a túlélése kapcsán. Tehát ez egy fából vaskarika. Ez a CEU ügy arról szólt, hogy másfél éve hoztak egy jogszabályt, amelyik arról szólt, hogy innentől kezdve a magyar kormány kegyén múlik, hogy a CEU itt maradhat-e. És ezek után a CEU elmegy, mert nem bírta tovább a packázást. Lehet magyarázni a Bart Kolistól kezdve a nem tudom én micsodáig mindent, de az alapja semmi más, mint ahogyan ennek a média egyesülésnek is az alapja semmi más, mint hogy úgy akarták létrehozni, hogy más ne tudja követni a példájukat, és azért akarták létrehozni, hogy még nagyobb egységben tudják azt az energianyalábot kilőni magukból, hogy megsemmisítsék a hatalom ellenfeleit.
Az egész CEU úgy egyébként szerintem arról szól, hogy az egyetemet Soros György alapította, semmi probléma nem lett volna a CEU-val, hogyha nincs ott Soros György a hatalom szempontjából. És vissza a Népszabira és a Centrálra. Én a Centrálnál éppen a 24.hu-nál ott dolgoztam, amikor ez az egész megtörtént, vagy hát éppen nem történt meg. Egyrészt jogászok hadavizsgálta meg azt, hogy ezzel nem lehet probléma.
Ez ugye ott tegyük akkor hozzá, hogy az RTL vásárolta volna meg a Centrál Digitális Üzletágának a kisebbségi tulajdon részét.
30%-ról beszéltünk. Mindenki biztos volt benne, hogy ez átmegy, és én emlékszem arra, hogy milyen letargia volt akkor, amikor a GVH ezt nem engedélyezte. Lesz még fülke egyébként karácsonyig, több is. Készülünk egy évértékelős adással, illetve készülünk egy könnyedebbel is szilveszter környékére, de december 11-én lesz egy jeles évforduló, ezért az egész elhangzott beszélgetésre én csak azt tudnám mondani, amit Orbán Viktor, hogy boldog karácsonyt. Köszönjük!